Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét, mostantól fogva mindörökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Keressük ki a 121. zsoltárt. Ebben a zsoltárban az Úrba vetett reménységünk erejéről, az ő oltalmának, védelmének bizonyosságáról énekelünk. Szemem a hegyekre vetem, onnan felülnékem minden segedelmem. Folytassuk imádsággal. Mennyei édesatyánk, hódolattal imádtunk téged a zsoltár éneklése közben is. Önmagában ez is olyan csodálatos, az ószövetségi hívő emberek, lelki vezetők, énekei, imádságai a te kijelentésed által nekünk is ugyanolyan személyes üzenetté lehetnek, rólad beszélnek, neked szólnak, és köszönjük, hogy mindebben már az ószövetség időben is felragyoghatott az Úr Jézus személye, megváltó műve, megtartó volta. Áldunk, Urunk, hogy mi az ószövetség lapjain is őt ismerhetjük meg, és így téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez akkor is igaz, amikor nekünk is lehet, hogy éppen olyan bajaink, nehézségeink vannak, amiről a zsoltárok is szólnak. Köszönjük, Urunk, hogy mi minden nehéz körülmény között is tudhatjuk, ki vagy te. Segíts ezt hittel vallani, egymást is bátorítani, vigasztalni, amikor szükséges. Urunk, áldunk téged, hogy a háborúban szenvedő lelki testvéreinket, különösen is magyar lelki testvéreinket, meg különösen is a mi magyar véreinket, ugyanúgy védelmezed, oltalmazod. Segíts ezt, Urunk, hittel kérni is tőled, meg hinni akkor is, amikor halljuk a szomorú híreket. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy ennek a világnak Ura, és áldunk Téged, hogy bármilyen gonoszság ellenére is Te mindig tudod, mi a terved és célod. Segíts, Urunk, hogy ők is, meg mi is a magunk helyén, akik a Tiéd lehetünk, ezzel a reménységgel legyünk, bajokat is így hordozzuk el, alázattal, de bizalommal. És köszönjük Neked, Urunk, hogy Te adhatsz szabadítást, áldunk, hogy a gyülekezet közösségében is újra meg újra kérhetünk is erre, és köszönjük Neked, Urunk, amikor kézzelfogható lesz a Te megtartó személyed. De addig is, Urunk, amíg ez bekövetkezik, hagyd tekintsünk rád megtartó Úrként, ahogy énekeltük ebben a zsoltárban is Jézusért. Amen. Az Úr igéjét, testvérek, Ézsaiás próféta könyve 38. részének 22. verséből olvasom egyetlen bibliai verset, de természetesen a bibliai részek szövegösszefüggése fényében majd az Úr személyes üzenete megszólíthat bennünket, hiszen a napokban olvassuk ezeket a kijelentéseket, a 39. rész éppen ma olvashattuk a kalauz szerint. Így szól tehát Ézsaiás könyve 38. részének 22. versében az Úr írott üzenete. És mondta Ezékiás, mi lesz a jele, hogy felmegyek az Úr házába? Azok a szomorú hírek, amik előttünk vannak, tegnap is, ma is, a háborús helyzettel kapcsolatban, hogy hogyan szenvednek a magyarok Kárpátalján, mennyi igazságtalanság történik. Az ember szíve megszakad, mert szeretne segíteni, de fizikailag sok mindent nem lehet. És bennem is megfordult, tegnap is, ma is, meg folyamatosan ott van az a kérdés, hogy meddig lesz ez, meddig tűri az Úr, de jó lenne már tapasztalni a szabadítás tényét. Akkor én is felszabadultabban tudnék talán imádkozni, még bizonyosabban az Úrba vetett bizalom tekintetében. De ahogy olvastuk a kalauz szerint ezeket a részeket, előttünk vannak, a megelőző két részben, a 36. 37. részben háborús helyzetre vonatkozóan, itt pedig a 38. 39. részekben Ezékiás király személyes élethelyzete, életveszélyben létele kapcsán látszik, hogy az Úr akkor is Úr, amikor még nem biztos, hogy tapasztalható az ő megoldása. Tapasztalható az, amit esetleg meg is ígért. És most szeretném kimondani a szót, ami majd a igehirdetés címe is lesz, jel. Jelet kérni, vagy az Úrban bízni. A jel kérése Ezékiásnak egyértelműen meghatározta azt az élethelyzetet, amiben ő volt akkor és ott, de ahogy olvastuk éppen ma is a folytatásban, meghatározó lett arra nézve is, ami majd aztán az ő halála után a királyi dinasztia életében, meg Isten ószövetségi népének az életében is végbe megy. Nem volt mindegy, hogy Ezékiel számára ez a jelkérés vajon az Úrba vetett bizalmából fakadt, vagy nem. Szeretnénk megvizsgálni, hogy mire is vonatkozott az ő jelkérése, és mit is jelent, amikor az Úrban bízó, ha jelet kér, ha nem jelet kér, de csak ugyan úgy bízik az Úrban, hogy megtapasztalja ebből a bizalomból fakadóan az Úr jelenlétének azt a valóságát, ami az igazi békességet, meg az igazi megtartatást jelenti, a szó fizikai értelmében is. Ezékiás jelkérése. Nagyon fontos, hogy itt Ézsaiás kijelentése leírásában, a prófétai kijelentésben ez a bibliai vers itt a végén van ennek az esemény történet leírásnak. Ha esetleg olvastátok a szövegösszefüggések miatt a Királyok második könyve 20. részében, ott máshol van ez a bibliai versben leírt történeti mozzanat. Ott rögtön az elején, Ézsaiás és Ezékiás beszélgetésében. Ennek majd fontos üzenetértéke lesz a személyes üzenet tekintetében is. Az is biztos, és hagyd mondjam újra ki, hogy mindenképpen fontos kapcsolat van Ezékiás, aki ugye király, életének abban a helyzetében is, amikor a népe, az egész nép van veszélyben, mert az asszír sereg támad, 36-37. Részek, meg most is, amikor ő van életveszélyben. Mindkét oldalon fenyegetettségben a király. Csak az egyiknél nemzeti fenyegetettség, a másiknál személyes betegség. És nem mindegy, hogy a király hogy éli meg az Úrba vetett bizalmát. És hadd mondjam, olyan szomorú így mondani, hogy újra, mert még mindig van háború, hogy a szó fizikai értelmében is háborús helyzetben vannak lelki testvéreink, az orosz-ukrán háborúban szenvedők közül bárhol is laknak. Számukra, ami itt történik, amit kijelentett a Bibliában, még személyesebbé lehet. Nekünk csak amiattuk való aggódó szeretet, de mi is tapasztaltjuk esetleg ezt, hogy halálos betegség. Temettünk is, gyászoltunk is az elmúlt hetekben, mert valakik halálos betegségben szenvedtek. A nemzeti, meg a személyes fenyegetettség, életveszély is különösen nehézé teszi ezt a kérdést, hogy vajon az Úrban tudunk-e bízni, és most kimondom, esetleg akkor is, ha nincs jel. Mert a jelkérés Ezékiás életében is, meg a Biblia többi helyein mindenképpen valamilyen módon erősíteni akart, a hitet erősíteni akarta, és több olyan történet van, ahol az Úr maga parancsolja is, hogy kérje jelet a szolgája. Például Ezékiás édesapja Akház. Hiába volt istentelen király, de az Úr mondta neki, hogy kérje jelet. Persze ő nem akart kérni. Ezékiásnál azt látjuk, ő viszont kér jelet. Az a kérdés, hogy ez a jelkérés olyan a bizalmából fakadt-e vagy sem. Itt a történet leírásban úgy van előttünk a prófétai kijelentésben, most újra hagy húzom alá, hogy Ezékiás, 38. rész első verse, azon napokban halálos betegségbe esett. Ezek az azon napok, ez még az asszír támadást megelőző időszak. Ha a Szanhérib király az Úr Jézus születése előtt 701-ben támadta meg Jeruzsálemet, ami a megelőző két rész történet leírása, akkor akár a 701-es esztendő, vagy 702, maximum 703, nem sokkal a támadás előtt. Ezékiás halálos beteg lett. Viszont csodálatosan meggyógyult. És az Ézsaiási kijelentésben az ő csodás gyógyulásának a leírása, ilyen gyors bemutatása van előttünk. Itt nincs ott az a párbeszéd az elején a történet leírásban, ami a királyok könyvében sokkal inkább jellemző. Az Úr lelke Ézsaiást úgy vezeti, hogy legyen előttünk, hogy mi is történt Ezékiással a halálos betegsége idején. Csodás gyógyulás, kapott jelet az Úrtól azonnal, olvashattuk itt az elején. Aztán olvashattuk Ézsaiásnál, és ez csak itt van, Ezékiásnak azt az imádságát, ami a gyógyulás után elhagyta a száját, ami betölti a szívét. És talán számotokra is az egyik legkedvesebb aranymondásként ott szokott az emlékünkben lenni, áldásul lett a nagy keserűség. Hadd jegyezzem meg, hogy ott az áldás kifejezés, az a shalom a héberben, ami a béke, a biztonság, a nyugalom, a szó fizikai, meg a szó lelkértelmében egyaránt. Itt a szöveg összefüggés miatt Károli áldásként fordítja, de például ez a béke kifejezés, nyugalom kifejezés, ugyanezzel a szóval a 39. rész utolsó versében is ott van, akkor mondta Ezékiás Ézsaiásnak, jóságos az Úrnak beszéde, amelyet te szóltál, és mondta, csak napjaimban legyen béke és állandóság. Tehát, hogy a uralkodásom alatt legyen sálom, legyen béke, ahogy a zsidó emberek köszönnek ma is. Tehát benne van Ezékiás imájában, visszatérve a 38. részhez, hogy ő nem csak fizikailag élt át az Úr szabadítását, és ez nagyon fontos, hanem lelkileg is. Elmondta, hogy milyen sok bűnét vetette az Úr háta mögé. Ebben a halálos betegségben Ezékiás fölismerte azt, amit én tudok, hogy Pasaréten is, vagy az otthoni gyülekezetemben, ahol felnőttem, nagyon sok drága hívő testvér átélt. Nagyon, nagyon nehéz volt a súlyos betegség, a kórházi ágyonfekvés, akár hetekig is, de közben megtapasztalták és előtettek bizonyságot, az Úr mennyi mindentől tisztította őket, helyreállította. Egy nagy reformáció, gyógyulás testileg és lelkileg is. Ahogyan a Királyok második könyve 20. részében le van írva ez a bibliai történet, ott is érzékelteti Ezékiás jelkérése, hogy azért ez neki fontos. Ott arról van szó, ha valaki esetleg nem olvasta volna, hogy rögtön az elején Ézsaiással párbeszédben van, és Ezékiás megkérdezi őszintén, hogy mi lesz a jele annak, hogy én harmadnapra az Úr házába mehetek. Mert az Úr először ezt is ígérte neki, hogy meggyógyulsz, harmadnapra az úrházába mész, majd a Királyok könyve leírásában utána van, hogy és még 15 esztendőt kapsz tőlem. Itt a Ézsaiási jelentésben nincs is a harmadik nap, vagy harmadnap, csak ennyi, mi lesz a jele, hogy fölmegyek az úrházába. Az is fontos tény, hogy vannak olyan igemagyarázók, akik úgy látják, konzervatív igemagyarázók, akik úgy látják, hogy ez a 21-22. Versek igazából lehet, hogy másolási hibaként vannak itt csak a végén, mert inkább oda kéne tenni, ahol a Királyok könyvében a történet leírás szerint vannak. Jelzem, hogy ez az olyan írásmagyarázóknak a gondolata, akik a Szentírás tekintélyének tartják, és érzik ennek a furcsaságát, vagy nehézségét, ahogy így itt szerepel a prófétai kijelentésben. De hagyj erősítsem meg azt, hogy milyen jó, hogy itt szerepel. Nem másolásában van itt, a Szentírásban, hanem az látszik, hogy Ézsaiás próféta kijelentése, amit az Úr lelkétől kap, és az Úr az ő népét Ézsaiás idejében akarja bátorítani, vigasztani, erősíteni, pontosan azzal a ténnyel, hogy Ezékiás kérése itt van, jelkérése itt van leírva, eseményként lesz hangsúlyos. Mert beteg lesz, csodálatosan meggyógyítja az Úr, még jelet is ad, mondja az Úr itt a igében, ahogy említettem már. A gyógyulás utáni imája is jelzi, hogy milyen hatalmas csodát élt át lelkileg is. A hívő király a helyén van, megtisztult, felszabadult, boldog. És a történet leírásában, ami prófétai kijelentés, tehát ez profécia, ez profétánál olvasható történeti esemény leírás, mégis utána két versben elmondja, hogy Ézsaiáson keresztül az Úr Ezékiást úgy is bátorította, erősítette a hitében, hogy a kor szokása szerinti gyógymódot alkalmazták rajta. Itt a 38. rész leírásában az Úr szava, bátorítása, jele, amit adott neki, megígért, ezt be is teljesítette. Ézsaiáson keresztül pedig még egy különleges, természetes, szokásos gyógymód alkalmazása, és Ezékiás ezután kírja a jelet itt a történet leírásában. Ilyen sorrendben viszont furcsa az egész. Hát ha kapott jelet az Úrtól, akkor miért kell jelet kérni? Meg is gyógyult már. Minden arra mutat, hogy ő felszabadult, lelkileg is, fizikailag is. Miért kell jelet kérni? Én megmondom, amikor ezt a történetet így itt olvastam, nekem furcsa is volt mindig, hogy ez így van. Miért van itt? És mondd Ezékiás, mi lesz a jele, hogy felmegyek az Úr házába? Nem tudom, ha olvastátok, emlékeztek-e, hogy erről kifejezetten beszélt az imádságában. Amikor ezt mondta, és nem is egyes számban hangzik, az Úr szabadított meg engemet, azért énekeljük énekeimet, éltünk mindennapjaiban az Úrnak házában. Egy boldog, boldog hitvallás, egy boldog örvendező, és nem csak én akarok énekelni, hanem a többiek is, akik tudják, hogy nekem mit jelent a gyógyulás, az Úr szabadítása. Utána pedig mi lesz a jelen, hogy felmegyek az Úr házába? Hát, ha ő arról énekel is, hogy az Úr házában mit csinálunk, akkor hogy jel kell arra, hogy felmenjek? Ugye harmadnap múlva a királyok könyve adatai szerint. Ha nem negatívan értékeljük ezt a jelkérést, akkor is el kell mondani, hogy egy biztos, hogy amikor a hívő ember is Ezékiás lelkileg is helyreállt, nem csak testileg gyógyult meg, lelkileg is helyreállt, amikor a hívő ember jelet kérve tud bízni az Úrban, ez bizalom, ez nem kérdés. Gondoljatok Gedeonra. Gedeon hányszor kért jelet az Úrtól? Sokszor. De akkor is az Úr eszköze lett. És az Úr is erősítette a bizalmát. Így kezdtem a mondatot, ha nem negatívként értékeljük ezt a jelkérést, akkor is elmondható, hogy lehet úgy is bízni az Úrban, hogy kérjük vagy várjuk a jelet. Ha elvárjuk, az már egy picit nehezebb. De ha úgy érezzük, hogy könnyebb lenne, Uram, úgy bíznom benned, de itt már leleteződik a gondolatmenetemben is, hogy azért mégiscsak az egész Biblia alapján is történetek is ezt jelzik egyértelműen, azért az Úrba vetett bizalom erejét az mutatja, amikor akkor is tudom, hogy ki az Úr, tudom, hogy mit ígért, tudom, hogy mit tett, át is éltem ezt az ő cselekedetét. Akkor nem jel nélkül, bármilyen más jel nélkül is én tudom, hogy bízhatom benne. Egyedül az Úrban bízni, akkor is, ha nincs jel. A hitben járás, a hívő életben az engedelmesség jel nélkül, jel kérése nélkül még inkább mutatja azt az alázatos, egyedül az Úrra hagyatkozó gyermeki bizalmat, ami Ezékiás életében ott volt, és ott lehet most is, amennyiben nem negatívan értékeljük ezt a jellemzőt, csak a folytatás miatt mégis lehet negatívan is értékelni. Mert a folytatásban mit látunk? Ezékiás meggyógyult, és a babiloni király, a kortörténetből tudjuk, föllázadt többször is már Asszíria ellen, két nagy hatalom egymás ellen, és Ezékiáshoz levelet küldött. Itt Ézsaiási leírásban azt olvashattuk, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult. A másik helyen az is ott van, hogy a jel is érdekelte volna, hogy milyen jel is volt, ami ebbe a gyógyulásba benne volt, de nem az a jel, amire itt Ezékiás utal, hanem a másik, hogy 10 grádicsa visszament a napórán a fény árnyéka. És azt látjuk, hogy Ezékiás nagyon örül ennek a látogatásnak, ami a kapcsolatok szempontjából elfogadható, de a nagy baj ott jön, amikor kiderül, hogy Ezékiás büszkén, hiú módon elkezdi mindenét megmutatni. Erről olvastunk ma a kalauz szerint. Mindenét megmutatni. És ez az egész nagyon furcsa. És mivel Ézsaiás jön, mert küldi az Úr, az Ézsaiás szavain keresztül lelepleződik, hogy valami nagyon nincs rendben Ezékiás életében. De ez az egész élethelyzet ugyanaz. Meggyógyult a bajából. Lelkileg is helyreállt. A hívő ember a helyén van, a király a helyén van, a hívő élet szempontjából is. Jelet kért az Úrtól, a folytatásban pedig kiderül, hogy most meg már büszke, És a Krónikák második könyve 32. részében, ahol szintén szerepel ez a bibliai történet, rövidebben, de nagyon hangsúlyosan, ott ezt a szót használja, és a kijelentés, hogy felfúvalkodott. Ezékiás felfúvalkodott. Amiből meg kellett magát aláznia, de nem csak neki, hanem a népének is. Felfúvalkodottság, büszkeség, hiúság, de a nép is ilyenné lett, de elsősorban Ezékiás. Így a 38-39. Részeknek a bibliai összefüggései, meg a történések menete, ahogy éppen ahogy Ézsaiásnál látjuk, teszi lehetővé, hogy ezt a 22. verset valamilyen értelemben negatív módon is értékeljük a jelkérés szempontjából. Mert szeretném kiemelni nektek, nem tiltja a Szentírás azt, hogy jelet kérjen az Úr népe, vagy az Úr embere. Vannak helyek, ahol kifejezetten az Úr mondja is ezt. De a bibliai kijelentésben látjuk azt is, amikor viszont nem volt helyén való a jelkérés. Ti hogy értékelitek Péter apostolnak a jelkérését akkor, amikor az Úr Jézus megközelítette őket tengeren járva? Nagyon féltek először tőle, aztán amikor Jézus mondta a híres válaszát, bízzatok, én vagyok, ne féljetek, és utána mit is mondott Péter neki? Uram, ha te vagy, akkor mondta, hogy én is mehessek a vizen. És az Úr Jézus kihívta. Én most csak így fölteszem kérdésként, nyugodtan magatokba gondoljátok végig, adjatok választ, hogy Péternek ez a Uram, ha te vagy, akkor mondd, hogy én is mehessek. Utána Péter ment. Az más kérdés, volt egy helyzet, amikor aztán mégiscsak elsüllyedt. De akkor is az Úr Jézus segítette. Péternek ezt a jelkérését, Uram, ha te vagy, mondd, hogy ezt negatívan vagy pozitívan szoktátok értékelni, mikor ezt a bibliai történetet olvassátok. Vagy amikor olvastatok kommentár, írásmagyarázatot ehhez a történethez Péter esetében, akkor esetleg miről olvastatok a kommentár író megjegyzései fényében? Vagy hogyan értékeljük, amikor Pál apostolt az Úr lelke egyértelműen Jeruzsálembe küldi, ott a missziói, harmadik misszió útja után, aztán ahogy megy Jeruzsálem felé, egyre több gyülekezetben fájó, féltő szeretettel próbálják meggyőzni arról, hogy ne menj Jeruzsálembe. Ha ezek a jelek, ezek az események történnek, még próféta is jött, aki valamit csinált, ott a gyülekezet előtt egy bizonyos jelet mutatott, és megmondta, hogy ez fog történni az apostollal. A gyülekezet egyből negatívan értékelt mindent. Ez biztos azért van, Pál, hogy az Úr most ezzel azt mondja neked, hogy semmiképpen nem menj Jeruzsálembe. És Pál szívét betölti egy nagyon mély szomorúság, miért fájdítjátok a szívemet, hát én meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben, nemhogy oda menni. És a végén ott van, és akkor megnyugodtunk, mert megértettük, hogy ez az Úr akarata. De ott Pállal kapcsolatban is még a prófétai cselekedet is mutatott valamit egyfajta jelként. Nem Pál kérte, hanem a gyülekezet, ahogy értékelte. Ezzel a két újszövetségi példával azt akartam elétek hozni, hogy van, amikor jelet kérnek az újszövetségi hívő emberek is, vagy akár többen is. De az egész Szentírásnál egyértelműen látszik, hogy ha jelkérés nélkül bízunk az Úrban, ez mégiscsak nagyobb alázatot és gyermeki bizalmat jelent. A gyógyulás szempontjából eszembe jutott, hogy hála az Úrnak én nagyon nem voltam beteg gyerekkoromban olyan súlyosan, de ha a bátyáim betegek voltak, és egyszer megtörtént, hogy olyan beteg volt valamelyik bátyám, hogy inkább a doktor urat kihívták, a szüleim, és én magam is úgy éltem át, hogy ott mindegy, hogy a doktor úr mit fog mondani, mit csinál, minden rá van bízva. Minden úgy fog történni, ahogy ő mondja. És a szüleimben is ezt láttam. Mert ő a doktor, ő tudja, hogy most ebben a helyzetben mit kell tenni. És minden rá volt bízva. És ez a gyerekkori emlékem azért maradt meg nagyon, mert én azóta is, bármikor, én már azóta voltam, hogy doktorhoz mentem, meg voltam, hogy súlyos, voltam súlyosabb állapotban is, meg a gyomrommal bajok voltak, de arra emlékszem, hogy bármit, amit a doktor úr akkor is mondott, én nem kezdtem el kérdezgetni, hogy de mi van, ha? Hanem ő tudja. Bár úgy tudom, hogy manapság lehet, hogy az orvosok örülnek annak, ha a betegek elmondják a véleményüket, hogy mit éreznek, de abban biztos vagyok, hogyha egy orvos valamit mond a betegének, hogy 2-3 nap múlva ez lesz. Igen, ám, de mi van holnap? Meg, ha elkezdenénk így kérdezgetni, annak nem örülne az orvos, hogy hát nem tud megbízni abban, amit mondtam. Hogy kérdez? Hogy valamit igazolni kell még? Hát ő a szakember, tett is valamit, mondott is valamit, bízom-e benne? És ez látszik a viselkedésben. Ez még inkább igaz az Úrnál. Mi lesz a jele, hogy felmegyek az úrházába? A királyok könyvéből, tehát ahogy tudjuk, az Úr ezt azelőtt mondta neki, hogy majd felmegy 3 nap múlva az úrházába, mielőtt még azt jelentette volna ki, hogy 15 évet kapsz még az életedből. Így még inkább számomra ez a kérdése Ézsaiásnak inkább negatív jelleget hordoz. Neki nem is az a fontos ezek szerint, hogy 15 évet kapok az Úrtól, hanem most mi lesz? Most 3. napon, vagy hogy is lesz ez az egész? A gyermeki bizalom alázatos. A 39. részben megdöbbentő ezt látni, hogy a lelkileg is helyreállt hívő király ennyire felfúvalkodott lett. Mi az oka? És igazából nem tudjuk. A bűnnek nincs logikája. A büszkeségnek, hogy miért vagyok büszke a hívő emberként is, vagy miért vagyunk büszkék, mint esetleg hívő közösség, ha azok vagyunk. Ennek nincs logikája. Ez a szörnyű, hogy egy nagyon minimális váltóátállítás, és már is nem az az alázatos gyermeki bizalom, hanem egyszerre csak már az Úr számon kérése, vagy már az Úr el is van felejtve, vagy esetleg, Uram, én akkor tudok most már inkább bízni benned, ha azért valami jelet is adsz. Ha nem adsz jelet, akkor az probléma. Miért nem adsz jelet? Hát megtehetnéd. Az Úr Jézus számára is emlékeztek, hogy az ellenfelei állandóan azt mondták, hogy mutass jelet, pedig ő mennyi jeletet már. Ott az kifejezetten hitetlenség volt. Az nagyon szomorú, hogy Jézusnál a jelkérések, Jézus esetében a vezetőknek, különösen a vezetőknek a kőkemény hitetlenségét mutatta. Ézsaiás számára ez a hitetlenség, a büszkeség miatt ez a 39. részben leírtak alapján látható. Ebből neki meg kellett szabadulnia. És olyan jó azt olvasni a Krónikák könyvében, hogy mondtam, hogy megalázta magát. Megalázta magát az Úr előtt, mert felfúvalkodott lett ő is, meg a népe is. Csak hogy, ha ő helyre is állt, de hogy hallottuk itt a 39. részben, azért következménye lett annak, amit ő felfúvalkodottságában, büszkeségében, hiúságában tett. És látszik, hogy Júda el fog vitetni a fogságba. Egyszer minden kincs, minden érték, amit láttak a babiloni követek, el fog vitetni Babilonba, Bábelbe. Ez ilyen szomorú történeti leírás Ézsaiásnál is a 39. részben leírtak. És így, hogy mondjam nektek a folytatás miatt, hogy Ézsaiás jelkérése, amennyiben negatív, és erre több ok is van, hogy mondhatjuk, hogy igen, az a minimális váltó átállítás lehet a prófitai kijelentés szempontjából, nem tud mégsem az Úrban bízni, pedig még imádkozott is erről. De nem. Valami miatt akkor is ott neki ez fontos lett. Aztán valamennyi idő eltelik, és most már büszke. Nem alázatos gyermeki bizalom az Úrban, hanem az Úr nélkül is büszkén megmutatni, ki vagyok én, mi mindent kaptam. Izrael király, Júda királyaként. És amikor a prófétai kijelentés leleplezi őt, elhangzik a fenyegető ítélet Izsaiás szavain keresztül, akkor a végén Ezékiás megszólal, és hallottuk, jóságos az Úrnak beszéde, amelyet te szóltál, s mondta, csak napjaimban legyen béke és állandóság. Vannak írásmagyarázók, akik ezt a kijelentést csak negatívan értékelik. Hogy itt is látszik, hogy ő csak magával törődik. Nem gondol másokra, csak az életemben legyen békesség. És csak negatívan értékelik. Mások azt is kiemelik, hogy azért ezzel vigyázni kell, hogy valóban csak negatíve, és én is inkább ezt szeretném szívetekre helyezni. Benne lehet az is, hogy Ezékiás, hiszen a krónikák könyvéből tudjuk, megalázta magát. Ezékiás elismeri, hogy igen, méltó vagyok, méltó a nép az ítéletre, de az Úr megkegyelmezett. Az Úr kegyelmes. Meg a mi időnkben békesség és állandóság, szilárdság lehet. Tehát ha az Úr ítél is, de az ítéletét még késlelteti. Amiből az következik, hogy mi megtapasztaltjuk a békességet. De Ezékiás is tudhatta hívő királyként, hogy ez a békesség, amiről itt beszél, nem csak az ő napjaiban lesz, hanem éppen Ézsaiás proféciáin keresztül, ami korábban elhangzottak már, nagyon jól tudhatta, hogy még ha el is viszik Júda népét a fogságba, ott az Úr akkor is a népén meg fog könyörülni. Azok a kijelentések, amiket Ezékiás ismerhetett a korábbi ézsaiási részekből, fejezetekből, számára ezt lehetővé tették. Ami pedig ebben a történetnek a mi számunkra levő legszemélyesebb üzenete lehet, Ezékiásnál így mondtam nektek, hogy számára lehetőség volt. És ő ismerhette, hiszen hát hallotta Ézsaiást, vele élt. Ő nagyon jól tudta, hogy rajta keresztül az Úr mit adott. De nekünk meg mit ad az Úr ebben a prófétai kijelentésben így, a 38-39. Részekben leírtak alapján. Ezekkel a kijelentésekkel akarja felvezetni a 40-től 66. részek igei üzenetét. Az első 39 rész a nagy mű első nagy fejezete, a 40-től 66. részek Ézsaiáson keresztül a nagy műnek a második nagy fejezete. Ezékiás központi személy. Ezékiás jelt kért. Az ő személyes életében ennek voltak negatívumai. Nagyon súlyos volt, hogy a minimális váltóátállítás után nagyon súlyosan vétett, de az Úr akkor is megmutat annak, aki Ezékiás számára is. Ezékiás idejében még nem jön el a fogság ideje. Asszíria jött majd. Ezért fontos, hogy mondtam, a 36-37. Részek időileg később történnek. Jön az asszír sereg. Őt is, az asszír király Szanhérib el akarja vinni Júdát is a fogságba, de nem engedi az Úr. Csak az izraeli országrész vitetett el a bűnei miatt. Nem, egy Júdát még az Úr megtartotta. De majd Júda is elmegy fogságba. Az majd babiloni lesz. Erre is utalt már a korábbi fejezetekben, de csak utalt. A 40. résztől kezdődően pedig bemutatja az Úr, hogy miért is van szüksége az ő ószövetségi népének arra a szabadításra, ami a babiloni fogságból való szabadítás nagy üdveseménye. Úgy vezeti föl a következő részeket, a kijelentéseket az Úr, hogy bemutatja, hogy nézzétek meg Ezékiást. Ő is milyen. Nagyon milyen hívő király, de van, amikor jelet kért, és úgy tűnik, hogy jobb lett volna, nem teszi. Az Úr akkor is valamit tett, az Úr akkor is megmutatta, hogy ő milyen, és kicsoda. Ezékiás király személye azt hirdeti, az Úr még az ószövetségi népe ítéleténél is kegyelmes. És nem engedi az ő népét, Júdát nem engedi bántani. Még nem. Most még békesség. De amikor bánthatják Júdát, mert az Úr nem csak, hogy megengedi, hanem akarja, mert így akarja helyreállítani őket, ahogy Ezékiás is helyreállította, akkor meg megtartja őket. Ne felejtsétek el, hogy Jeremiáson keresztül az Úr a fogságba vitt, babiloni fogságba vitt Júda népét, meg vezetőit is úgy bátorítja és vigasztalja, hogy én tudom, hogy mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek. Úgyhogy ott a fogságban is éljetek, házasodjatok, szülesnek gyermekeitek, éljétek az életeteket a fogságban, mert nekem megvan a tervem veletek. De ott is megtartalak. Számomra így lett igazán teljesé ennek a két résznek, és Ezékiás jelkérésének az üzenete. Inkább negatív csengésű ez ő jelkérése. Abban mindenképpen negatív, hogy kellett a jel neki, hogy igazán bízzon az Úrban. Ez mindenképp negatív jellegű. Az alázatos gyermeki bizalomnak nem kell a jel. Jézus is ezt élte meg. Persze ő tökéletesen. Jézus mikor mondta a mennyei atyának, hogy mi lenne, ha? Mikor beszélt a mennyei atyával úgy, hogy történhetnének másképp is az események, ha a mennyei atya valamit akarna? Vagy amikor arról is beszél, hogy lehetne kérni, hogy nem tudom mennyi angyal jöjjön, hogy segítsen neki. Neki is lehetett volna más út. Csak az Úr Jézus, és ebben az Ékiástól mindenképpen különbözött, ő gyermeki bizalommal azt akarta, azt érezte a legjobbnak maga számára is. Amikor végig gondolta az értelmével, Isten ember értelmével, akkor ezt látta a legjobbnak, hogy minden úgy legyen, ahogy az én atyám akarja. Mert így lesz a megváltás teljes. Így lesz békesség és állandóság. Mindazoknak, akikért jött az Úr Jézus. Alázatosan vállalta a mennyei atya tervét és akaratát. Ézsaiás proféciája a 38-39. Részekben az Úr lelkétől vezetve azt hirdeti, hogy lehet, hogy Ezékiás király nem volt a helyén mindig. Lehet, hogy volt hibás döntése, mert éppen nem bízott az Úrban, és nagyon büszkévé lett. De őt magát is az Úr helyreállította. Viszont itt a kijelentésben azt látjuk, hogy így akarta megmutatni az Úr, hogy a folytatásban akkor nézzétek meg, milyen szabadítós vagyok én, amikor még egy ilyen király hibás döntései, vétkei, bűnei miatt is szenvedő népem egyrészt megtartatik, az asszírsereg nem bánthatja őket, aztán amikor a babiloniak jönnek, akkor is megtartom őket. Aztán pedig eljött az Úr Jézus, a messiási időszak, és kiderült, hogy tényleg az Úr mindent elvégzett. Olyan jó, hogy nekünk is a békesség, az állandóság, nemzeti tragédiák, vagy személyes életünk, akár életveszélyes, halálos, beteg állapotában is, az Úr az Úr. És bízhatunk benne. És így imádkozhatunk magunkért is, vagy másokért. És hadd mondjam újra, még jelet is szabad kérni az Úrtól. Ő nem tiltja. Ha viszont azt érteti meg, hogy ne a jelet várjuk, hogy bízunk benne, hanem inkább, ahogy Jézus is tette, tekintsünk ő rá, akkor így tegyünk. Mert az Úr mindig tudja, hogy mi a terve velünk, és ő békességet akar. Ő vele is egymással. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk, hogy Ezékiás életében is te olyan világosan megmutattad, hogyan gondolkodik, hogyan szól, hogyan cselekszik, amikor a helyén van, mert teljes mértében bízik benned. Köszönjük, hogy még jelet is adtál neki is, mert ezt tartottad fontosnak. És hálát adunk, Urunk, hogy a jelkérése kapcsán mindenképpen intő üzenetet is adsz nekünk, ugyanakkor bátorító és vigasztaló is. Köszönjük, Urunk, hogy az ő életéhez kapcsolódóan mutattad be az ézsaiási kijelentésekben ki is vagy te, megtartó Istenként. Áldunk, Urunk, hogy már az ő idejében is meghirdetted, milyen lesz majd a babiloni fogság, mikor is jöhet az el, és köszönjük, hogy jó előre szabadítást ígértél, megtartatást. Majd amikor olvassuk ezeket a fejezeteket a folytatásban, kérünk, Urunk, arra, lássunk így téged, és merjünk alázatos gyermeki bizalommal bízni te benned, meg reménykedni is, Urunk. Segíts így imádkoznunk másokért is, imádkoznunk népünkért, vezetőinkért, a kárpátaljai drága szeretteinkért, és köszönjük neked, Urunk, hogy így imádkozhatunk most is, hogy vess véget a háborúnak, hogy az orosz és az ukrán nép között ismét legyen békesség a szó legteljesebb értelmében. És köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgattad és meghallgatod mindig imádságunkat, amikor súlyos beteg testvéreinkért is könyörgünk, akik halálos betegség terhét hordozzák. Köszönjük, Urunk, hogy hallhattuk az igehirdetésekben, hogy a meghalás az nyereség, és a halál megmarad ellenségnek. És köszönjük, Urunk, hogy Jézus legyőzte. Arra kérünk, Urunk, hogy ezzel a reménységgel, hittel imádkozzunk beteg testvéreinkért is mindig. És kérünk arra, Urunk, hogy a mi személyes életünk mostani kérdéseiben, akár bajaiban, problémáiban is, ha úgy akarod, akkor adj jelet, hogy, jó, hogy még jobban bízunk benned, de az igehirdetés üzenete miatt hadd kérjük, jelkérés nélkül is hadd tudjunk benned bízni, Atyánk. És köszönjük, hogy te tudod, hogy mi a terved velünk. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, kérünk Jézusért. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 479. számú dicséret a gyermeki bizalomnak az ajándékáról énekel. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Hagy húzzam alá, hogy a gyermeki nagy hit az lehet, hogy kicsinek tűnik, de nagy az az Úr, akiben bízik egy kisgyermek is. Énekeljük ezt az éneket. kérjük az Úr áldását, fogadjuk. Péter első levele 5. része alapján az Úr áldása így hirdettetik. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Amen.